A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Véget értek a milánói téli olimpiai játékok. Bár a szervezők néhány hónappal ezelőtt aggodalommal figyelték az időjárás alakulását, végül minden versenyszámot meg tudtak szervezni, sőt, volt olyan verseny, amely szakadó hóesésben zajlott. Néhány esetben mentőhelikoptereket is be kellett vetni, hiszen voltak komolyabb balesetek is. Nem Milánóba, hanem Hargita megyébe megyünk mai műsorunkban. Meghívottam Hargita megye tanácsa, hegyi és barlangi mentő közszolgálatának a vezetője Simon László, akivel a téli hegyi mentésről, turista útvonalakról és jelzésekről, gyakorlati tudnivalókról beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntelek benneteket és a kedves rádióhallgatókat is!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Milyen volt eddig idén a síszezon? Február vége felé járunk, januárban volt, hála Istennek, egy igazi téli időszak néhány hét erejéig. Van most hó a Hargita megyei hegyeken?
Van, igen. Januárig meg is vannak a statisztikai adataink. Ugye tudva, hogy elég késve indult meg a téli szezon, vagyis a síszezon, ez csak januárt érinti, mert december hónapban nem igazán tudtak sízni egyik sípályán sem. És hát ugye Hargita megyébe 10 sí régiót vagy sí destinációt tartunk nyilván, ahol 19 sípályán lehet sízni. Jelen pillanatban mindegyik működőképes, teljes kapacitással tudnak dolgozni, ami egyébként egy jó hír is, ugye, mert itt van a sívakáció. És hát, hogyha a januári hónapot nézem, akkor volt ennivaló, mert ugye 61 esetünk volt a sípályákon, és persze ezekben a statisztikai adatokban benne van néhány pályán kívüli baleset is, és itt 64 személyt kellett ellássunk, amiből 11-et át is kellett adjunk a mentőszolgálatnak. Úgyhogy igen, elég mozgalmas hónap volt a januári. A februárit azt még ugye hónap végén összesítsük a statisztikai számokat. Eddig egy annyi biztos, hogy napi rendszerességgel a 3-6 baleset bekövetkezik.
De komolyabb, nagyon komoly balesetek nem voltak, ugye, amik halállal végződhettek, vagy ennyire?
Nem annyira. Idén még nem tudunk ilyenről beszámolni, tavaly év ilyen szempontból rosszabb, de úgy ott egy egész éves kivetítésbe beszélgetünk arról a statisztikáról. Viszont igen, hát a végtagsérülések inkább azok a jellemzők, ugye a sípályákon, és ebből volt bőven az elmúlt időszakban.
Mi okozza ezeket a baleseteket? A pályák állapota, nem megfelelő felkészültség, nem megfelelő felszerelés, vagy ezek, ha együtt összeadódnak, akkor történnek ezek a balesetek?
Igen, valóban így van. Ellenben az, ami megfigyelhet, hogy a pályák állapota az jó. Én azt mondom, hogy kifogásolhatatlan. Viszont egyfajta felkészületlenség, ami elsősorban abból fakad, hogy az ember nem edzi oda a téli szezonra az izületeit, az izomzatát, és akkor ebből adódhatnak ilyen jellegű balesetek, valamint a sífelszerelésnek a nem megfelelő beállítás, ugye nincs a testi tudásodhoz, vagy a test súlyodhoz beállítva a kötés is, akkor történhetik meg a hasonló baleset. És persze, ami megint nagyon fontos, hogy nem mindig úgy válasszák meg a megsízendő pályát a sízők, ami az ő tudásuknak megfelel, és akkor emiatt ugye bekövetkeznek az esések, és ezáltal a balesetek is.
Általában jellemző az, hogy vannak olyan pályák Hargita megyében, amelyek hát mondjuk gyerekeknek, kezdőknek is valók azért, hogy egyből ne a nehéz pályákat válasszák azok, akik sízni szeretnének?
Igen, így van. Mindegyik sí destináció úgy van felkészülve, hogy van gyerekeknek ajánlott, vagy nagyon kezdőknek ajánlott pályája, és persze a haladóknak is. Úgyhogy ott persze, aki kisebb vagy gyengébb sí tudással rendelkezik, az ott tud gyakorlatozni. Ezeken a pályákon általában sí oktatás is zajlik, úgyhogy tehát aki teljesen kezdő, az is meg tudja próbálni. Ami nagyon fontos, és ugye ezt mindig kihangsúlyozza a hegyi mentőszolgálat is, hogy a turisták figyelmébe ajánlva, hogy csak autorizált síoktatóval fogjanak neki, vagy persze családon belül lehet olyan síoktatás, hogy ugye a családfő mondjuk jó síző, és akkor megtanítsa a gyerekeit, de viszont, hogyha ugye idegen turistaként síoktatót szolgáltatásait igénybe veszed, azért jó megfigyelni, hogy legyen ő egy síoktató, egy iskolázott síoktató, azért, mert ugye akkor nagyban elkerülhetjük a balesetek.
Igen, hát nyilván, hogy jó szakember legyen az, aki mást kíván tanítani.
Igen.
Hány hegyi mentőegység működik Hargita megyében? Minden sípáját le tudnak fedni, és minden helységben ott vannak, ahol szükség van a hegyi mentőkre?
A megye lefedettsége, mint hegyi mentő csapatokkal, az úgy van, hogy 9 hegyi mentő csapatunk van a megye különböző desztinációin, különböző kis régióin, tehát minden sípályához hamar kijut a hegyi mentő. Vannak olyan sípályák is, ahol a nyitástól a zárásig jelen vannak a hegyi mentők, ugye ilyenek a Hargiták, Hargita fürdő, valamint a Madarasi Hargita, a Bucsin térségébe, a Bogdán sípálya is egy ilyen sípálya. Aztán vannak olyan sípályák, ahol a pályatulajdonos nem igényel hegyi mentőt, mert fel van ő készülve erre, van neki alkalmazottja, aki el tudja látni a sérültet, ilyen ugye a Maroshévízi sípálya például, vagy a Homoródi. És aztán van olyan sípálya is, amelyik nincsen felkészülve se alkalmazottakkal, se hegyi mentőszolgálatot nem igényel,
Egyébként ez
bármilyen...
törvényesen működhet az a pálya, akinek nincs.
Igen, pont ezt akarom mondani, hogy bármilyen furán hangzik, hogy a pálya nem igényel hegyi mentőt, ezt megteheti, mivel hogy a turisztikai törvénykezés az egy pályát, hogy akkreditál, ugye minősítsen, ez csak annyi szükséges neki, hogy legyen első segély pontja. Azt viszont már nem taglalja a törvény, hogy a sérült hogyan kerüljön be az első segélypontba, hogy azt a szakszerűen hegyi mentő kell-e bevigye, vagy nem. És akkor emiatt van egy ilyen kis kapuja ennek a törvénynek, és néhányan ezt ilyen szinten kihasználják. Ellenben az tény és való, hogy a 112-ös hívásra, mindegyik sípára vagy bármelyik pályáról jön a hívás, kötelesek vagyunk kimenni, és ki is megyünk.
Igen, csak nem mindegy, hogy ott vannak helyben, vagy azért beletelik egy fél
Erről
órába,
van.
Órába,
Igen,
amíg odaérnek.
Így van, teljesen jó kockán.
Igen, beszélgettünk még elődjével, Fekete Őrssel sokat, hogy bizony kevés a hivatásos hegyi mentő az elvégzendő munkához, és több önkéntes, vagy inkább önkéntesek végzik ezt a munkát. Ez változott valamit az elmúlt években, egy-két évben? Vagy mindig, még most is...
A minősített hegyi mentőinknek a száma növekedett. Jelen pillanatban ugye Hargita megye területén tevékenykedő önkéntesek száma az 150 fölött van. Ebből 86 hegyi mentőnk minősített hegyi mentő, ami azt jelenti, hogy elvégezték az Országos Hegyi Mentő Szövetség által végzett iskolákat, téli és nyári iskolákat, és akkor ugye minősített hegyi mentő státuszba kerültek. Viszont ebből összesen nekünk csak 9 alkalmazott hegyi mentőnk van, amelyik operatív hegyi mentő. Ugye ebbe egy kicsit bele számoltam magam is, aki adminisztratív hegyi mentő vagyok, ugye, mint hegyi mentő közszolgálat helyettes vezető, és ugye van még egy alkalmazottunk, aki könyvelő és adminisztrátor pozíciót tölt be. Tehát összesen nekünk 10 alkalmazottunk van csak, amelyből 8 operatív hegyi mentő, de mivel hogy nekem is ugye megvannak a minősítéseim úgy hegyi, mint barlangi mentőiskolákkal, ezért én is nagyon sokszor az operatív munkába is kiveszem a részemet, tehát sípályákon jelen tudok lenni, vagy a turistösvényeken, és ezáltal is segíteni a hegyi mentőinknek, hegyi mentő alkalmazottjaink, kollégáinknak a munkáját.
Igen, viszont a felszereltségük elég jónak mondható. Van eszközük komolyabb bevetések végrehajtásához? Most már úgy soha nem elégedett nyilván az ember a felszereléssel, de most már jól állnak ezen a téren, hogy látja?
Igen, ezt elmondhatjuk, hogy felszerelések szempontjából nagyon felszerelt a hegyi mentőszolgálatunk. Itt hát ugye van egy rakásfelszerelés, ami pályázati úton lett beszerezve, de nagy részét a megyei tanács támogatás általa biztosított költségvetésből tudjuk biztosítani. Gépparkunk egy kicsit hát felújításra, ugye újabb autókat kéne, a régieket le kéne cseréljük, arra vár, de évente tudunk vásárolni egy Nissan 4-es autót, ugye, ami bevett szokás az utóbbi időben, a Dusterök, a Dacia Dusterök, amik nagyon jók terepen. Na, ebből vásárolunk egyet annál a csapatnál, ahol hiányosság van gépparkból, azokat ezzel felsegítsük. Akkor UTV-ket, ugye ezek az ATV-nek a teher változat, aminek van egy kis ládácskája, amiben lehet felszerelést szállítani, valamint úgy lehet átalakítani, hogy a sérültet hordágyba is el lehet szállítani. Na, tehát ezt is évente egyet igyekszünk vásárolni, és akkor a csapatainkat segíteni ezzel.
Mai meghívottam Hargita megye tanácsa hegyi és barlangi mentő közszolgálatának a vezetője Simon László, akivel a téli hegyi mentésről, turista útvonalakról és jelzésekről, gyakorlati tudnivalókról beszélgetünk. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Beszéltünk műsor elején arról, hogy székelyföldi megyékben éppen ezen a héten van a sívakáció, és nem véletlenül pont a mai napon beszélgetünk. Mire számítanak a hegyi mentők? Megnövekedik a turistaforgalom? Ezen a héten érződik már az, hogy több lesz a turista? Bár ugye a sívakációk azok most megyénként döntendők el, már két hete igazából sívakációk zajlanak Románia szerte, de környéken most van sívakáció, szóval nagyobb tömegekre számítanak a sípályákon?
Igen, természetesen, tehát ez már látszott az elmúlt hétvégében, szombat-vasárnapban, viszont már látszott az elmúlt egy-két hétben is a sípályáinkon, hogy távolabbi megyékből jelentek meg gyerekek, és ilyenkor ugye egyre terheltebbek lesznek a sípályák, és amiatt, hogy ugye igyekeznek az emberek ki maxolni a napot, tehát a lehető legtöbbet sízni, ezért már a nap vége felé ugye a fáradtság miatt kezdődnek is a balesetek, és ezért ugye, ahogy már kicsit korábban említettem, tehát azért a napi 3-6 baleset minden egyes napra jellemző.
Azt ír egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, a sízőket és a szánkozókat leginkább a kijelöletlen helyeken történő lavina veszély fenyegeti. Az ajánlott automatikusan felfúvódó védőmellények valóban életmentők lehetnek a hótömeg felszínén tartva az érintetteket? Köszönöm, Ilona Zsanett. Azért igen, Hargita megyében nagy lavina veszély azért nem szokott lenni, vagy igen?
Nincsen, így van. Így van,
de hát máshol van nyilván.
Így van, jelen pillanatban nekünk, ami mondjuk lavina veszélyes térség, az csak a Kelemen havasok. És ugyan nem azt jelenti ez, hogy nem tudnak más lejtőkön is bekövetkezni ezek a lejtőjelenségek, tehát ugye a lavinák, viszont nincs is akkora hómennyiség, és ezt mondhatjuk vissza sajnos az elmúlt 15 évre is akár, emiatt nem következnek be. Viszont, hogyha ugye bekövetkezik, és egy sízőn, egy turasízőn van ez az airbagnek nevezett hátizsák, amelyik önkioldóval is ugye fel tudja fújni magát, ez nagyban megnöveli a túlélési esélyeket, mert egyrészt, hogy olyan, hogy fönntartsa a hó felszínén, vagy a hó rétegnek a felsőbb rétegeibe a sízőt. A másik nagy előnye az, hogy ha a hó alatt marad is a síző, miután megáll a lavina, mert ugye az nem folyik hosszú percekig, viszonylag hamar megáll, utána ez a légzsák saját magát leszívja, összeesik, kicsi lesz, és ezáltal megmaradott egy légbuborék a hóba, amiből tud levegőhöz jutni a síző. És persze, hogyha a társai tudják, mit kell csinálni, nagyon hamar megkapják őt a lavinadetektorral, és nagyon hamar kilapátolják, kiszedik onnat, akkor óriási nőnek a túlélési esélyei. Az már probléma, hogyha nincsen meg ugye ez a felszerelés, eltemetett a hó, és még utána kell adni a 112-ös riasztást, meg azután indulnak el a hegyi mentőcsapatok, órák múlva érnek oda, hát szinte mondhatjuk, hogy a túlélési esély az íróval egyenlő.
Egyébként meddig tud levegőhöz jutni egy személy, amennyiben a hó betakarja? Tehát percek alatt elfogyhat a levegője? Nyilván attól függ, hogy mennyi hó zúdult rá, de általában van túlélési esély mentő mellény nélkül? Vagy ez a bizonyos mellény nélkül, az airbag nélkül?
Hát nagyon drasztikusan lecsökken a túlélési esély, viszont itt nagyon fontos az, hogy ahogy tetszett említeni, hogy milyen vastagsága a hóréteg, és hogy milyen a szerkezete a hónak, hogy valamilyen mértékig átengedi a levegőt. Uh-huh. Persze a tapasztalat is fontos itt, mert ugye nagyon fontos, hogy az ember ne vegye nagyon sűrűn és nagyon pánikszerűleg a levegőt, mert sokkal többet elhasználsz akkor belőle. Itt megint ugye az jön képbe, hogy a társaid, akik ott vannak veled, akikkel együtt síztél, azok képesek-e téged hamar megkapni, képesek-e téged hamar kiszedni onnat, mert ez az egyetlen kulcsa a túlélésnek, hogy nagyon gyorsan, nagyon hamar kiszedni a sérültet, a áldozatot, a hóalul.
Egyébként lehet most túrázni a Hargita megyei hegyeken? Van akkora hó, hiszen azt mondta, hogy olyan nagy hó nincsen.
Lehet túrázni, tehát most, ami ugye a régi elolvadt hóréteg, az is egy ilyen 20-30 centi, mondjuk 1500 méter fölötti régiókba, és erre most ráhavazott az elmúlt héten mondjuk egy ilyen 20-30 centit megint, úgyhogy van hó, tehát a túrasízésre alkalmas, ellenben ugye megint beálltak a pluszfokok, úgyhogy a hónak a minősége egy kicsit romlott, de egy befüggő hóréteg van, tehát lehet túrázni. És hogyha az ember megfelelő felszerelést használ, persze kihasználva a napnak a napszakát, tehát a világos időszakát, akkor egész jókot lehet túrasízni most még.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Horváth Imre vagyok, Segesvárról. Egy nagyon rövid kérdésem lenne.
Hallgatj.
Azok a túrázók, akik tornacipőbe mászkálnak a hegy tetején hóba, és azután miután önök megmentik őket 24 órás keresés után, éjjel-nappal, azok fizetnek-e valamit, vagy csak úgy köszönöm szépen? Ennyi kérdésem lett.
Igen, köszönjük szépen a kérdést. Jártak így, hogy tornacipős embert mentettek?
Igen. Nagyon egyszerű a válasz, és tudom, hogy mondjam, tehát nem ezt kéne legyen, de az az igazság, hogy nem büntethetőek ők, nem kell fizessenek ezért semmit, mert Romániában ugye a hegyi mentés az ingyenes.
Hát közpénzekből tartják fenn nyilván,
hogy... Igen. Így van. És teljesen mindegy, tehát függetlenül attól, hogy ő felkészült, vagy nem felkészült, és bekövetkezik az a helyzet, hogy segítségre szorul, ő ezért nem büntethető, ő ezért nem kell fizessen. És tehát a válasz az, hogy nem kell fizessen.
Igen, hát ez azért mindenki döntse el, amielőtt útnak indul, hogy kellő felszereléssel indul-e útnak, hiszen a hegyi mentők jönnek. De mi van, hogyha nem találják meg, vagy késve találják meg, szóval mindenki az életével játszik, amikor elindul a hegyekre. Egyébként mit tapasztalnak, apropó a hallgató kérdése, mennyire fegyelmezettek a Hargita megyébe érkező turisták? Gondolom azért nem gyakoriak azok, akik tornacipőben indulnak hegyet mászni, vagy túrára. Fegyelmezettek így azért, van, hogy betartják az alapvető szabályokat, követik a jelzéseket adott esetben?
Egyre inkább azt kezdjük látni és tapasztalni, hogy az emberek kezdnek felkészülni. Nyilván ehhez hozzájárult az is, hogy nagyon sok olyan kampány van, amely figyelemfelkeltő vagy információ közlő, hogy készüljenek fel kellőképpen felszereléssel, figyeljék meg az időjárás előrejelzést, használják az okostelefon által adott lehetőségeket. Nagyon sok olyan jól használható, ilyen felhasználó barát trekking applikáció van, amellyel nagyon-nagyon jól lehet követni a jelzett turistaösvényeket. Ehhez persze itt megint jön az, hogy nem szabad elhagyni a jelzőtülis töltsvényeket. Te annyira ismerd a telefonodat, hogy tud megosztani a helyzetedet, és ezáltal sokkal hamarabb rád találnak a hegyi mentő csapatok, mert ugye nem elég annyit mondani, hogy itt vagyok az erdőben, a fenyőfák között, Románia óriási területei vannak ilyen erdős területekkel, tehát így nem kapsz meg senkit. És ami még fontos, és az utóbbi időben megint csak kiemelném, hogy nagyon bevett szokásá vált, hogy bejelentkezik a turista, tehát veszi a fáradtságot, felhívja a hegyi mentőszolgálatot, persze a diszpécsér szolgálat, és azon keresztül kapcsolják a helyi hegyi mentőszolgálatot, és akkor információt kér, javaslatokat kér, és amit megint csak látunk, és hasznos, és hát ezért dicséret is jár a turistának, hogy meghallgassa a javaslatokat. Tehát nem mindig van, nem mondhatjuk azt, hogy mindig elviában mondod el az információt, vagy a javaslatot, mert úgyse figyelnek oda. Bekezdték tartani, és akkor így úgy látjuk mi, hogy egy kicsit erre oda kezdtek figyelni.
Igen, és fontos ezt mindig elmondjuk, hogy jelentkezzenek be a hegyi mentőknél, mielőtt egy hegyi túrára elindulnak, hogy tudjanak a hegyi mentők arról, hogy kik indultak, merre indultak nagyjából, és egy esetleges mentés esetén, hát ez sokat segíthet mindenkinek.
Így van, így van. Ami fontos, ugye, hogy a nagyobb csoportok jó, ha bejelentkeznek, például ugye szombaton is a Kiscvádra volt egy ilyen 35-ös túrázó csoport, és reggel hívtak, leérdeklődték az ösvények állapotát, javaslatokat kértek, felszerelésre való tekintettel, stb. És miután lejárt a túra, akkor ugye megint szólt a telefon, hogy végigjárták az ösvényt, balesetmentesen megjárták, mindenki jól érzi magát, köszönték szépen az infókot. Úgyhogy ezek nagyon jók. Ugye persze minden egyes turistától mi sem várjuk el, hogyha mondjuk két ember elmegy túrázni, hogy ők szóljanak, viszont mindenképp jó, hogyha előtte érdeklődnek, vagy terveznek, mert ugye most ebbe a napszakba azért rövidek a nappalok, és ez is fontos, ezt is bele kell kalkulálni, hogy viszonylag hamar esteledik, és hogy az ember nem maradjon sötétbe fent a hegyen.
A turistáknak nem árt, hogyha van némi jelzés a fákon, köveken, hogyha elindulnak a hegyekre. Látszanak ilyenkor a turista jelzések? Mennyire ilyen havas időszakban?
Igen, látszanak, mivel amikor azok készülnek, ugye akár egy új ösvénynek a kialakításánál, vagy a réginek a felújításánál, és hát ugye ezek mind baleset megelőző tevékenységeként kezelhetőek. Mindig arra odafigyelünk, hogy mi fog történni, mikor a fa megtelik hóval, és az ágakot lehúzza az a nehéz hó, hogy akkor ne takarja el a jelzéseket, valamint mikor lehavazza a tájat, és a kövek hó alá kerülnek. Ezért igyekszünk nagyjából szem magasságba festeni ezeket a jelzéseket a fákra, és úgy annyira megtakarítani a fát, hogy látható legyen akkor is, amikor havas a koronája, legyen az fenyőfa, vagy akár ugyanúgy pulató. És akkor ugye ilyenkor is követhetőek ezek a jelzések. Mi arra bátorítsuk a turistát mindig minden körülmények között, hogy tervezzen és túrázzon. Tehát tervezze meg azt a túrát, érdeklődjön az ösvények állapotáról, esetleg is tiltott zónákról, vagy tilalmakról kapcsolatosan, és bátran túrázzanak, mert nem veszélyesek az ösvényeink, ha megfelelőképpen van felöltözve, megfelelőképpen viselkedik. Mindig kihangsúlyozzuk ugye az alkoholos italoknak a fogyasztását, hogy az tilos a hegyen, nem úgy hoz az ember döntést, nem úgy mozog az ember a terepen, és hogyha ezeket mind betartsák, akkor teljesen biztonságosan túrázhatnak.
Igen, és ezek a bizonyos turistajelzések fényvisszaverő festékkel vannak, ugye felfestve. Nem ajánljuk nyilván, hogy este túrázzanak, de amennyiben mégis beesteledik, akkor egy lámpával úgy viszonylag könnyű megkeresni, vagy könnyebb igen, megkeresni igen, ezeket így, a jelzéseket.
Így van, mert a fehér alap, amire festődik a jelzésnek a szimbóluma, az fényvisszaverő porral van beszúrva, vagy az üveggyöngyel, és az fejlámpa fényénél nagyon jól tükröződik, és akkor jól követhető. Az ösvények jelzés festésénél viszont arra nagyon odafigyelünk, hogy egyik jelzéstől a másikig jól el lehessen látni, mert akkor a tájékozódás sokkal-sokkal könnyebb.
Ha valaki túrázni indul, mit vigyen feltétlenül magával, illetve mire figyeljen kiváltképpen? Már említett itt néhány fontos dolgot, de foglalja össze, hogy mindenki hallja meg egy csokorban, hogy mi az, amire feltétlenül figyelni kell, és vinni kell magunkkal?
Itt ugye most a naptári állásnak a helyzetéről beszélve téli túrázásra kell felkészülni, tehát bakancsba kell túrázni, akkor mindig, hogyha a hóréteg vastagsága nagyon vastag, akkor elengedhetetlen a lábszárvédő, ugye ez a kamásli. A réteges öltözet, ez nagyon-nagyon fontos, a szélálló ruházat, sapkakesztyű, tudom én azt, hogy nagyon sokan fétik a szép frizurájukat, stb. Nem laknak sapkát, fejbőrön keresztül veszítsük a legtöbb hőt, tehát nagyon-nagyon fontos a sapkának a használata, és mindig a hátizsákban legyen kis energiapótló, legyen az ételféle, keményebb étel, most gondolok itt ugye hús termékekre, vagy akár csak az energiaszeletek, meleg folyadék, és itt leginkább ugye a teát hangsúlyozzuk, nem a forró algort, és a telefon legyen jól feltöltve, legyen egy fejlámpa mindig a hátizsákban, hangsúlyozzuk, hogy a fejlámpa az fontos, olyan szempontból jó a fejlámpa, hogy felraktad a fejedre, odavilágít, ahol fordítod a fejed, és a két kezed szabad. Tehát ugye kézilámpával is lehet menni, csak akkor egy kezedet lefoglaltad vele. Úgy tehát csoportba túrázzanak, mindig a ritmust, a túrázási ritmust a leggyengébb láncszemnek a képességeihez kell igazítani, hogy ne legyen az, hogy szegény túlterhelődik, és akkor a kimerültsége miatt fog segítségre szorulni. Inkább az ember kevesebbet járjon be abból az ösvényből, hamarabb forduljon vissza. Ez is egy nagyon fontos dolog, és nagyon sokan nem tudják meghozni ezt a döntést, hogy néha le kell mondani a kitűzött célról, nem érünk el időbe a csúcsig, semmi probléma, meg lehet fordulni, azt a hegyet megkapjuk hónap is, vagy jövő héten, vagy jövő évben, de nem szabad kockáztatni.
Igen, és a lényeg, hogy ne szakadjon szét a csoport, ugye? Ne hagyjunk hátra senkit.
Így van, senkit nem szabad hátrahagyni egyedül, vagy nagyon kevesen, hogyha ugye lassan mozognak, akkor 2-3 embert sem szabad elhagyni, és erre nem tudok figyelni, és akkor ugye nem következnek be tragédia.
Szegény Mackó sem tudja már ebben a felmelegedő világban, hogy mit tegyen. Van most medveveszély a hegyeken? Láttak medvét télen?
Esedékes ez is, hogy medveveszély legyen, mert ugye, hogyha csak azt figyeljük, hogy a szociális médiában egyik-másik nemzeti parknak a vadkamerái előtt megfordulnak a medvék, valamint túrázások során látjuk a hóba a friss medvenyomokat, tehát mozognak az állatok, mozognak a vadállatok. Nem láttuk még, őszintén megmondom, az idei télben én még nem láttam állatot, tehát magát a vadállatot nem láttam, a nyomait igen, és hát túráztunk viszonylag medvebarlangos térségbe is, ott is megvoltak a nyomok, az állattal nem találkoztunk, ez természetesen egy jó dolog, de viszont ugye most per pillanat se, és amúgy nyáron sem tartjuk a medveveszélyt egy ilyen nagyon reális veszélynek, annak ellenére, hogy akár lehet is belőle tragédia, mert ugye, hogyha a vadállatot meglepjük, és ugye nincsen felkészülve arra, hogy ott most valaki belépik az ő területére, akkor történhetik tragédia, mert ugye ő megpróbál védekezni, és mindenképp ugye most nem aktuális, de a nyájak mellett levő pásztorkutyák veszélye, az sokkal reálisabb veszély egy túrázóra nézve. Télen is, és nyáron is az erdőbe, a hegyeken érdemes egy kis zajszennyezést csapni, és itt nem a hangszóróra gondoltam, hanem arra csak, hogy beszélgetés, egymás közötti beszélgetés, az már bőven elég ahhoz, hogy a vadállat meghallja, hogy ott ember van, és őszinteség az, hogy tudva ezt láttuk az állatnak a viselkedésén is, hogy jobban fél, mint mi, és nagyon hamar el fog a közelségünkből menni, úgyhogy nem valószínű, hogy medvés találkozások lesznek.
Igen,
tudjuk jól, hogy ezek a medvés találkozások rendszerint abból fakadtak, hogy az ember vagy kíváncsi volt, és még közelebbről szerette volna megnézni az állatot, vagy pont azért ment, hogy bántsa az állatot, és hát na ugye bekövetkeztek ebből a tragédiát.
Bizony, tavaly nyáron mi is láttunk egy mackót nagy mezőhavas felé haladva a Szováta irányából. Hát tényleg Mi is megijedtünk, de ő is megijedt, többet nem is láttuk. Igaz, hogy visszafordultunk, nem volt bátorságunk tovább menni. Egy málnás, málna bokorral teli szakaszon volt, és jobbnak láttuk gyerekekkel, hogyha visszafordulunk, mégis elkerülendő a meglepetéseket, de ahogy rápillantottunk a mackóra, hát valóban ő talán jobban megijedt mi tőlünk, mint mi tőle. Vannak-e menedékházak Hargita megyében, ahol adott esetben meghúzódhatnak, vagy melegedhetnek a turisták? Láttam, hallottam, hogy az elmúlt esztendőkben azért elég szépen ellátták a hegyeket menedékházakkal.
Igen, nagyon, nagyon sok menedék van, szám szerint 36 menedék van Hargita megye területén a hegyekbe, és az első körökben ez úgy volt kiépítve, hogy egynapi járóra legyenek egymástól, tehát mondjuk, hogyha reggel elindulsz az egyik menedékháztól, estére érj el a másikig. Ez viszont most már annyira sűrű lett, hogy ilyen 5-6 órás túrázásra egymástól már menedékek vannak, és jó állapotban vannak ezek a menedékek, folyamatosan karbantartási munkálatokat végzünk rajtuk, úgyhogy ezeket simán lehet használni, és bátorítsuk is a turistát, hogy használják. Viszont ugye ezeknél az is fennállhat, hogy ugyanúgy, mint te, más is így gondolkozik, és ő is ott akar megszállni, és akkor néha megtörténik, hogy kicsit túl vannak zsúfolva, de turázó emberekről van szó, tehát ezek meg tudnak egymás között férni, egymással meg tudják osztani azt a teret, és hasznosak ezek a hegyi menedékek, használják is az emberek.
Hiszen mindenki tudja, hogy ott nem számíthat 4 csillagos szálloda kondíciókra. Akadt-e? Gondolom, hogy télen a búvár mentőknek nem akad dolguk, de a barlangi mentést kellett-e végrehajtani ezen a télen?
Nem. A barlangi mentés is, és hát lassan most már talán elmondhatjuk szinte mindegyik szakosztályunkra, hogy amiatt, hogy elég sok a népszerűsítő tevékenység, a figyelemfelhívó tevékenység, emiatt ugye egyre kevesebb az olyan típusú baleset, ami pontosan ezekből a tudatlanságokból fakadjon. Most nem beszélünk itt a hegyi túrázásról, ahol ugye robbanásszerűleg COVID időszaka óta megnőtt a túrázók száma, és akkor itt ugye a nagy számok törvényei alapján azért csak becsúszik az a néhány ember, aki nem figyel oda, nem tervez, nincs megfelelő felszerelése, nincs megfelelő fizikai kondíciója, viszont a barlangoknál ez nem igazán jellemző, és mindjárt rátérünk egy kicsit a búvár tevékenységre is. A barlangoknál, ami nagyon tud szelektálni időben is, és térben is, az az, hogy védett területeken vannak a barlangok, és téli időszakban, mivel hogy egy barlang az egy denevér élőhely, ezért tilalom alatt vannak, nem látogathatók a barlangok. Persze ez alól kivételt képez egyik másik barlang turisztikai szakasza, ahol nincsen denevér, vagy nincsen jelentős denevér kolónia. Ilyen például a Sugóbarlang felső járata, ahol kis csoportban pár ember úgy végig tudja látogatni a barlangot, hogy nem zavarjuk a denevéreket. Ugyanígy vannak a Vargyasszoros néhány barlangja is, amelyik a bejárati szakaszban nem igazán jellemzi, hogy denevér hibernáljon, és akkor azok látogathatók. A búvár szakosztálynak a tevékenysége az rendszerint ugye sajnos az eltűnt személynek a keresése is, ez rendszerint már hullakiemelés szokott lenni, úgyhogy nem olyan vidám az ők tevékenységük. Jelen pillanatban nekünk 19 búvárunk van, ebből 3 mentő búvár, és inkább a nyári időszakban van nekik ilyen munkájuk, hogy keresés. Jelen pillanatban ilyen időszakokban azért az edzés megy nekik, akár bent ugye beltérbe, bazinokba, medencékbe, vagy kimozdulnak ők a tavakba is, a hidegvizekbe is ilyenkor gyakorlatoznak.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Hargita megye tanácsa hegyi és barlangi mentő közszolgálatának vezetője Simon László volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és hát nem kívánok önöknek sok munkát, csak eredményes munkát, amennyiben szükség van erre. Köszönöm szépen, hogy válaszolt.
Köszönjük szépen a meghívást, és minden jót kívánok, jó túrázást, és jó sízést kívánok a kedves turistáknak.